fordulat következett be már is a budapesti értéktőzsdén, ugyanis enyhe pluszban nyitott a hazai börze, most viszont már enyhe mínuszban 1%-ot csökken az irányadó tőzsdeindex 44.429 pontra. A vezető részvények vegyesen teljesítenek, emelkedni tud 1%-ot az OTP 10.580 forintig, a Magyar Telekom 9%-kal megy felfelé 323 forintra, a Richter 6%-ot csökken 7.955 forintra, míg a MOL 1%-os mínuszban 2.678 forinton jár. És kinyitottak most már a nyugat-európai piacok is, ott is mínuszokat láthatunk, 3%-kal megy lefelé a párizsi Kakkaron, 2%-os mínuszban a német DAX Index és a londoni FTSE is. A bankközi devizapiacon enyhe forint gyengülést figyelhetünk meg, egy euró most 407 forintba kerül, egy amerikai dollárért pedig 396 forintot és 90 fillért kell fizetni. És most más témával folytatjuk, itt van velünk a stúdióban Mester Nándor, az m4privátbankár.hu munkatársa, szia, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
A ma reggeli műsorban is azzal nyitottuk a napot, hogy megnéztük a hétvégi fejleményeket az orosz-ukrán háborúban, és itt a múlt hét is ebből a szempontból nagyon-nagyon fordulatosra és eseménydúsra sikeredett, ugye a Lengyelországba becsapódó két rakétára gondolok elsősorban. A nagyobb mértékű eszkalációt elkerülte a világ, viszont ami Ukrajnában történik, az egészen megdöbbentő. Gyakorlatilag pénteken az ukrán miniszterelnök azt mondta, hogy az energetikai infrastruktúra felét érte támadás, 10 millió ember maradt áram nélkül itt a téli hónapok beköszöntével, úgyhogy az lenne az első kérdésem hozzád, hogy Ukrajna újjáépítése, helyreállítása szerinted mikor lesz, vagy lehet majd egy releváns időszerű kérdés?
Úgy gondolom, hogy legkorábban jövő nyáron. Van egy kis ilyen déjà vu érzésem egyébként 3 évtizeddel ezelőtt, amikor Ukrajna függetlenné vált, akkor én a távirati irodának az első kijevi tudósítójaként 4 évet töltöttem Kijevben, és nagyon hasonló időszakot éltünk át akkor. Üzemanyaghiány, iszonyú infláció, dollárért természetesen mindent lehetett kapni, vagy nagyon sok mindent. Szóval egy ilyen nagyon-nagyon turbulens időszak volt, politikai és gazdasági értelemben egyaránt. Mi van most? Említetted ezt az energetikai válságot, ez rendkívül súlyos. Én azt gondolom, hogyha ez sikerül valahogy túlélnie Ukrajnának, akkor talán gyorsabb lesz a talpraállás. Éppen a hétvégén olvastam egyébként, hogy Szlovákiával igyekeznek megállapodni arról, hogy áram importot hoznak onnan. Valamekkora segítség ez nekik, nem túl nagy, de egy dolog. Igaziból nem csak ez a veszteség, tehát az, hogy szétbombáznak kritikus infrastruktúrát az oroszok, hanem óriási embervesztesége is van átvitt értelemben az ukránoknak. Megint csak a hétvégén fejeződött be egy lengyelországi nemzetközi fórum, aminek az egyik fő szószólója egy ukrán miniszterhelyettes volt, és azt emlegette, konkrétan adatot is mondott, hogy 7, azaz 7-es millió ukrán állampolgár hagyta el az országot.
Akiknek a nagy része nem is valószínű, hogy visszatér.
Így van, köztük természetesen nagyon sok fiatal, jól képzett ember, hát idősek is, ugye, mert a sorozás miatt ott ugye nem engednek ki, vagy egy idő után már nem engedtek ki fiatalokat. Tehát ez a 7 millió ember elhagyta az országot, hát értelemszerűen a munkaerőpiac azonnal bezuhant. A másik pedig, hogy 5 millió ember elvesztette az állását. Ugye ilyen 44-45 milliós országról beszélünk, hát ezek nagyon nagy számok.
Egyáltalán ilyen helyzetben beszélhetünk ukrán gazdasági teljesítményről, vagy most minden a háborúról forog?
Minden a háborúról szól, de majd mindjárt mondok egy-két megdöbbentő tényt, ami viszont azért azt jelzi, hogy itt azért van remény, és különösen a középső és nyugati megyékben igenis működik a gazdaság. Tehát említettük a ukrán költségvetést, ugye a jövő évi költségvetést éppen 2 hete fogadta el a parlament, tehát például ülésezik a parlament, uh-huh. akkor még volt áram, tudjuk azóta Kijevet is nagyon erősen támadták az oroszok, és nagyon súlyos áramkimaradások vannak. De a lényeg, hogy elfogadták a jövő évi költségvetést, idén 30%-os GDP csökkenéssel számolnak, ez nagyon konzervatív. Jövőre ezt annak függvényében természetesen, hogy a gazdaság megpróbál fölpörögni részben, ugye nyugat-európai meg amerikai segítséggel, ezt a GDP csökkenési ütemet levinnék 20-22%-ra, és 24-ben estének kb. 10% alá, tehát lassan úgymond helyreállnának. A hadi kiadásokra viszont az egész GDP-nek az ötödét költenék el legalább. Adóbevételeknek a 90%-át szánják a hadi kiadásokra. Ez nem konkrétan csak a hadseregnek az ellátásáról szól, hanem utánpótlásról, logisztikának a megszervezéséről, stb. Ezek. Aztán mi az, ami még nagyon fontos? Hát természetesen igyekeznek az inflációt valahogy megfékezni.
Mekkora
az
infláció?
Ott is nagyon súlyos. Hát egyet mondok, ami nagyon érdekes volt, az októberi a legfrissebb adat, év per éves adatok vannak, ez 27%-os volt, tehát ez 2021 azonos időszakához, az első 10 hónaphoz képest.
Mondjuk azt hiszem most Ukrajnában, ugye itt Magyarországon is el szokott hangzani talán, hogy az a másodlagos kérdés csak, hogy mennyibe kerül az energia, az elsődleges, hogy van-e, ez Ukrajnában hatványozottan igaz, tehát hogy az a fő kérdés, hogy van-e élelmiszer mondjuk, meg van-e energia.
Ráadásul egy olyan országról beszélünk, ami alapjában nagyon nagy mértékben függött az élelmiszer exporttól, ugye, tudjuk, gabona, egyebek, igen. És hát természetesen soha nem volt problémája Ukrajnának a belső élelmiszerellátás, sőt annó, ugye a Szovjetunió idején abszolút ez volt az éléskamrája az egész nagy birodalomnak, de van élelmiszer, tehát nincsen élelmiszer hiány, viszont minden nagyon drága. Egy terméket mondok, tojás, ugye Magyarországon ismerjük, hogy mennyibe kerül a tojás, 100 forint körül van, ott pedig egy hónap alatt ment föl, tehát októberben, szeptemberhez képest ment föl 60%-kal az ára. Tehát ha kimegy valaki a piacra, és szerencséjére lát tojást, akkor azt hiszem, hogy nagyon meg fog döbbenni. Említettük tehát a költségvetést és az inflációt, maradva még a makroszektornál, a makrogazdasági mutatóknál, ugye a munkaerőpiacról annyit beszéltünk, hogy ugye 5 millióan elvesztették az állásukat, természetesen egy részük Nyugat-Európában próbált állást találni magának, más részük egyébként már visszatért, de nem is a keleti fronti országok vagy városokban, hanem középső és nyugati városokban, ahol tártkalotkal fogadták őket. Nagyon keresettek az informatikusok, illetve minden olyan szakmunkás, aki elsősorban a gépiparban érdekelt. Volt még egy erős fejlemény, ez november elején volt, hogy 5 stratégiai fontosságú vállalatot államosítottak Ukrajnában. Ezek elsősorban az alapvető infrastruktúra működtetéséhez kapcsolódó cégek, olajcégek, gépgyártó vállalat, gázturbinagyár, illetve egy teherautógyár. Tehát itt a munkaerő gondokat részben azzal is igyekeznek orvosolni, hogy a kormány kedvezményes hitelprogramot indított a vállalatok számára, hogy vegyenek föl munkaerőt. Megint csak azt mondom, hogy elsősorban a középső és nyugati ország.
Egyébként
van itt
békeidőben
szó.
Hogy lehetett felosztani az ukrán gazdaságot? A középső és a nyugati fele az országnak volt inkább szolgáltató szektor vezérelt,
és
mezőgazdaság.
A keleti pedig az a nehézipar. Elsősorban nehézipar, ott ugye mindenféle óriás vállalatok, hadipari vállalatok voltak, annó egyiknek másiknak a vezetője, vagy pártvezetőhöz kapcsolódó vezérigazgatója lett például államfő, mondjuk Leonid Kucsma, ilyen volt annok, már nem sokan emlékeznek az ő nevére, de én úgy gondolom, hogy Ukrajna talpraállásának a záloga azért elsősorban a nyugati segélyek és ezek egyébként áramolnak is. Most még főleg ugye a fegyverek formájában, de nemrégiben megkezdődtek a tárgyalások a Nemzetközi Valuta Alappal, és januártól kezdődően onnan is, illetve az Európai Unióból is érkeznek pénzek. Ha minden igaz, akkor januártól már megkezdődik annak a bizonyos 18 milliárd eurós hitelnek az első részének az átküldése, folyosítása, amivel kapcsolatban ugye a magyar kormánynak mindenféle fenntartásai vannak.
Egyébként ezt jó, hogy mondtad azért, mert arra gondoltam itt rögtön, hogy egy ennyire nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetben lévő ország hogyan, milyen időtávon, milyen futamidőre tudja visszafizetni a most kapott kölcsönöket? Ez mikor lehet reális? Vagy annyira nagyvonalúak lesznek a nyugatiak, hogy eltekintenek majd a kamattól, vagy akár a tőketartozástól is? Hogy látod?
Én úgy gondolom, hogy ez több év, de megfigyelhető volt a kelet-európai rendszerváltó országokban is az, hogy ezt a bizonyos nyugati tőkét nem ingyen adják, nem csak arról van szó, hogy vissza kell fizetni, hanem gyakorlatilag teret kell és kellett biztosítani nyugati vállalatoknak. Tehát az ő beáramlásukra igenis számítani lehet, részben az újjáépítésben, ugye hát lesz mit újjáépíteni, hiszen minden szétbombáztak a keleti és déli országrészen az oroszok, tehát az infrastruktúrát az alapjaitól kell újraépíteni, de önmagukban a vállalatokat is. Említettük már azt, hogy valamiféle kedvezményes hitelt ad a kormány bizonyos szektoroknak. Nagyon sok vállalat elmenekült Kelet-Ukrajnából Nyugat-Ukrajnába, ott telephelyet nyitott, és ennek a telephely nyitásnak a költségeit részben fedezi az állam. Tehát erre van egy külön program. Még azt szívesen elmondom, hogy az agrárterület is, ugye említettük, hogy mennyire fejlett volt a háború előtt általában, és Magyarország számára egy fontos fejlemény történt körülbelül egy hónappal ezelőtt, de soha senki nem írt róla. Én ezt a döntést valahogy megláttam egy ukrán forrásban. Ez pedig az, hogy az ukrán kormány készített egy olyan listát, amit felsorolt a számára stratégiailag fontos mezőgazdasági értelemben országokat, és eddig nem volt benne Magyarország, bármilyen hihetetlen. Viszont döntés született, mondom, körülbelül egy hónappal ezelőtt, hogy felkerült Magyarország erre a listára, tehát hogy stratégiai szempontból fontos együttműködő partnernek tekinti Kijev Magyarországot. Mit jelent ez konkrétan? Részben technológia átadását, részben pedig különböző mezőgazdasági gépek, berendezéseknek a importját, illetve magyar oldalról a exportját.
Ne haragudj, hogy félbeszakítalak, innen fogjuk folytatni, akkor még ezt azért tárgyaljuk ki, ezt az információt, mert azért a magyar hát széna nem áll túl jól, legalábbis ugye itt a háborús támogatás kapcsán Ukrajnában, úgyhogy ehhez a narratívához képest meglepő azért, hogy felkerült Magyarország erre a listára, és az ukrán mindennapokkal is folytatjuk hamarosan Mester Nándorral, az M4 privátbankár.hu munkatársával.